Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, Pál első korintusi levelében, a 4. fejezet első 5 versében a következőképpen. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik meg, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy hogy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úrhoz. Egyáltalában ne ítéljetek azért, addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban első pillantásra a sáfárságnak és az ítélkezés hiányának az összefüggése ellentmondásos. Arról beszél Pál, hogy sáfársággal van megbízva, és azt mondja, hogy egyáltalában ne ítélkezzünk. Miért látom én ellentmondásnak ezt a kettőt? Azért, mert a sáfárnak az a feladata, hogy a rábízott vagyonnal jól gazdálkodjon. Jól nézzen körül, hogy azt a vagyont, amit rábízott a gazdája, olyan helyre fektesse be, ahol az megtérül, ne engedje, hogy a gazda érdeke csorbuljon. Ehhez pedig arra van szükség, hogy jól ítélje meg a helyzetet, jól nézzen körül, megfelelő ítéletet hozzon a különböző lehetőségekről, azokról az emberekről is, akikkel kapcsolatba kerül, lehet bennük bízni, vagy nem lehet bennük bízni. Úgy látom, hogy a sáfárság és az ítélkezés összefüggésben van egymással. Akkor tudunk jó sáfárok lenni, hogyha megfelelő módon elemezzük a helyzetet, tehát hozunk ítéletet a helyzetről. És hogyha nem tesszük ezt, akkor nem tudunk jó sáfárok lenni. Gyakran úgy értelmezik keresztjének a ne ítélj, hogy ne ítéltess Jézusi figyelmeztetését, hogy nem szabad akkor a sarkunkra állni, kiállni a jogainkért, hanem engedni kell a másiknak. Pedig ahhoz, hogy jó sáfárunk legyünk, hozzá tartozik, hogy helyesen ítéljük meg a dolgainkat. Egy nagyon aranyos történettel szeretném megvilágítani ezt az ítélkezés kérdést. Ez a történet arról szól, hogy a repülőtéren egy nő megvásárolja a repülőjegyét, aztán várakozik, leül a padra, és hát közben még vett egy csomag kekszet is, hogy majd a repülőgépen elfogyassza. Kisvártatva mellé ül egy fiatalember, és ahogy mellé néz, felé néz a nő, látja, hogy mellette a kekszes csomagja ki van bontva, és a fiatalember, anélkül, hogy zavartatná magát, folyamatosan vesz belőle, és majszolja. Hát ő is félénken kinyújtja a kezét óvatosan, és vesz az acskó kekszből, ami az övé. Aztán felháborodva veszi észre, hogy a fiatalember nem vette észre magát, továbbra is vesz az ő kekszéből. Akkor erre felháborodásában fogja és az összes kekszet kiveszi a zacskóból, egyet kivéve, és mindegyiket megeszi, befalja. Mire észrevesz, hogy a fiatalember sem rest, fogja azt a maradék egy kekszet, kiveszi, De mielőtt megette volna, ketté törte, és visszatette a felét a nő számára a zacskóba. Hát erre már annyira felháborodik a nő, hogy fogja, megragadja a zacskót a fél kekszel, és begyömöszöli a táskájába. És ekkor veszi észre, hogy az ő bontatlan csomagja benne van a táskájában. Ekkor döbben rá, hogy az ítélete helytelen volt. Ha helyesen ítélte volna meg a helyzetet, akkor észreveszi, hogy az a keksz másé, az övé pedig a táskájában van. Akkor nem vesz el a máséból, és nem minősíti a másikat tolvajnak, vagy szemtelennek. De, mivel ő így minősített, ő lett a tolvaj, és ő lett a szemtelen. Ha helyesen ítéljük meg a dolgainkat, akkor nem kerülünk abba a helyzetbe, hogy észrevesszük a másik törvénytelenségeit, becstelenségét, és talán két hét múlva mi magunk fogjuk megfogalmazni, hogy hát tulajdonképpen törvényesen élni ebben a mai világban, becsületesen élve, dolgozva, megélni nem lehet. Pedig ez a kettőség, ez nap mint nap előjön bennünk. Észreveszük a másik hibáit, törvénytelenségét, hazugságait, és aztán a következő nap pedig elmondjuk, hogy hazugság nélkül nem lehet élni. Mit mond Jézus? Azt mondja Jézus az evangéliumban, hogy saját szavaid alapján ítélnek el, vagy mentenek fel téged. Nagyon fontos gondolat. Nem az Isten fog bennünket majd elítélni az ítélet napján, hanem szépen bejátsza majd, hogy ezt mondtuk, akkor, amikor láttuk a másiknak a hibáját, és aztán szépen bejátsza azt, hogy ugyanezt a hibát, ugyanezt a bűnt követtük el mi is. Annyi a különbség, hogy csak a másét vettük észre, a másnak a kekszes zacskójában kotoráztunk, de a miénket nem vettük észre, csak ott fogjuk észrevenni majd az ítélet napján. Saját szavaink által leszünk megítélve. És itt nem a másikról lesz szó, hanem rólad és rólam lesz szó. És éppen ezért mondom azt, hogy nem a másik miatt, hanem magam miatt, magadért nem szabad lopni, becstelenséget elkövetni, hazudni. Helyesen kell felmérni, hogy kinek a kekszes zacskójából veszünk, sajátunkból, vagy a másikéból. Ehhez kapcsolódik az a fogalom, amit így szoktak megfogalmazni, a puha kereszténység szindróma, vagy másképp így lehetne kifejezni, legyen úgy, ahogy te akarod, keresztjén szindróma, amikor az ember inkább gondolva az alázatra, valójában itt alázatoskodásról van szó, inkább visszavonul, inkább igent mond a másiknak, inkább enged a másiknak, és itt nem arról van szó, hogy amit a mi atyánkban kérünk, hogy legyen meg a te akaratod, nem Isten akaratának engedünk ebben az esetben, hanem a másik ember gonosz indítékainak engedünk. Ezt egy orvos egyszer úgy dolgozta fel, aki saját magán is érezte, hogy puha keresztjén, hogy amikor egy tárgyalásra készült egy ügyvéddel, akkor előre rettegett tőle, hogy most mit fog mondani, és előre tudta, hogy hát ez az ügyvéd annyira erőszakos, hogy le fogja taglózni az első körben, hogy egész éjszaka imádságban készült rá, hogy mit mondjon, ez volt a tusakodásának a lényege, hogy mit mondjon, és Istentől ezt a választ kapta, hogy keményen és mosolyogva. És valóban ezt tette, amikor az ügyvéd lerohanta, támadásba lendült, komoly pénzösszegekről volt szó, akkor az orvos csak mosolygott, nem sok mindent mondott, nem sokat vitázott, állta az ostromot, és aztán csak ennyit mondott, hogy ez így nem megy, ezt én így nem vállalom. És látva, ez a jogász ember, akinek kötélből voltak az idegei, hogy nem lehet kiborítani ezt az embert, felugrott, elrohant, és másnap a megbízottját küldte. Ezzel az üzenettel rendben van, legyen úgy, ahogyan az orvos akarta, kiegyeztünk, érvényesüljön az ő akarata. Mert ez az orvos jól sáfárkodni azzal, ami rá volt bízva. Mert helyesen ítélte meg a helyzetet. Nem engedett az ellenfél igazságtalan követeléseinek. Miről szól hát Pál apostol, amikor azt mondja, hogy egyáltalában ne ítéljetek? Hogyha azt látjuk, hogy szükségszerű, hogy megítéljük a dolgainkat, hiszen biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki itt van ebben a gyülekezetben, szeretné helyesen megítélni a dolgait, és nem akar, nem kíván puha keresztény lenni, de nagyon sokszor viszont az elítélésnek a csapdájába esünk. Pál apostol nem mondja azt, hogy ne ítéljük meg a helyzetet, ne ítéljük meg azt, hogy munkatársaink bárhol gyülekezetben vagy munkahelyen jól végzik a munkájukat, hiszen ez szükségszerű, hogy megítéljük a munkavégzést például, vagy a szolgálatot. Pál apostol maga is megtette ezt. Igen, merészen. Amikor a Biblia órákon beszéltünk a Filippi levélről, akkor olvastuk a 4. fejezet elején, hogy üzeni a filippi gyülekezetnek, Evódiát és Szüntükét pedig intem, hogy legyen közöttük egyetértés. És akkor elmondtam, hogy a Filippi levél, tehát egyáltalán az apostoli levelek azok, nyílt levelek voltak a gyülekezetnek, kinyitották, és felolvasták. És ott ült a gyülekezetben, lehet, hogy az egyik oldalon ült a Evódia, a másik oldalon pedig a Szüntüké. Most képzeljük el ezt a helyzetet. Azt gondolom, hogy szükség lenne arra, hogy hasonló módon próbáljuk békíteni egymással az ellenfeleket. Csak attól félek, hogyha ez ilyen módon történne, mint ahogyan Pál apostol tette, akkor a gyülekezet fele nem fog a következő vasárnap jönni a templomba, mert félne attól, hogy most akkor ki lesz a következő, akit kiprédikálnak. Tehát Pál apostol nyíltan elmondja, Evódia, Szüntüké, ne legyen már közöttetek olyan sok zsörtölődés, legyetek már egységesek. És aztán még felsorol még néhány munkatársat, de azt kell megfigyelni, hogy nem ítéli el őket. Nem azért olvassa fel a neveiket, vagy üzeni ezeket a dolgokat a gyülekezet felé, hogy elítélje ezeket az embereket, hanem éppen azért, hogy megmentse őket a kárhozattól. Mert így nem lehet üdvözülni. Azt azzal folytatja a Filippi levél, hogy és mindazokat üdvözlöm, meg intem, akik bele vannak írva az élet könyvébe. Erről beszél Pál, hát könyörgöm, bele vagytok írva az élet könyvébe, ne húzassátok már ki magatokat onnan. Nem ítélte el őket, mert azt mondja Pál, hogy a végső ítélet az Isten kezében van. Isten mondja ki az ítéletet. És ezért azt mondja, egyáltalában senkit ne ítéljünk el, kezdi önmagán, önmagamat sem, és azzal sem foglalkozom, hogy mások mit mondanak rólam. Ez egyébként egy nagyon fontos énvédő stratégia, hiszen hogyha mindig azzal foglalkoznánk, hogy ki mit mond rólunk, bele lehetne gabajodni, bele lehetne őrülni. Nem tudott volna akkor szolgálni a gyülekezetben, hogyha mindig azzal foglalkozott volna, hogy most akkor melyik korintusi ítéli el őt, melyik pártoskodó oldal forgatja ki a szavait. Nem tudott volna szolgálni akkor. Így sírt a korintusiak miatt, szenvedett egy csomót, de még ma is olvassuk és a leveleit, és épülünk belőle. Vagy gondoljunk, végig gondoltam Péter apostolt is, hogy az se semmi, ami Péterről le van írva az evangéliumban, hogy hősködik, ígérgeti, hogy ő mindig Jézus mellett marad, sőt, meghal Jézusért. Aztán jön a tagadás, és ezt az evangélisták leírták. És ő pedig lett Istennek egy igazi nagy küldötte, apostola, aki szintén ír a két apostoli levelet, amit olvashatunk a Bibliában. Most képzeljük el, azokban a gyülekezetekben, Krisztus után 50-es, 60-as, 70-es években olvasták az evangéliumokat, és közben ott volt Péter. Hát gondolhatta volna Péter, hogy hát ezek az evangélisták jól kiszúrtak velem, hogy leírták a valóságot, hogy én hogy tagadtam meg Jézust. De nem így gondolkodik. Hanem, ha elolvassuk, hogy hogyan kezdi a leveleit, akkor minden kisebbségi érzés nélkül ezzel kezdi, hogy Jézus Krisztus Péter, Jézus Krisztus apostola. Azért, mert Péter nem maradt meg a tagadásban. Azon túl nagyon sok minden történt közte és Jézus között. Például megtörtént az, hogy Jézus ránézett, sírva fakadt. Aztán megtörtént az, hogy a feltámadása után külön beszélt, lelki gondozta Jézus Pétert. És elküldte a szolgálatra, elküldte a pásztori hivatásra. Péter azért nem veszi rossz néven azt, hogy le vannak írva róla ezek a dolgok, sőt még az is benne van, hogy Lukács sem kendőzi el az apostolok cselekedeteiben, hogy összeszolgálkozás volt Péter és Pál apostol között, vagy Pál sem hallgatja el ezt a leveleiben. Azért nem veszi ezt rossz néven, mert megigazult Jézusban. Mert komolyan vette, hogy Jézus ő érte is, ezekért a bűneiért is meghalt, feltámadt. Elküldte a szolgálatra. És azt hiszem, hogy ez a folyamat változtathat meg bennünket is az elítéléstől. Hogy először kotorászunk a másik kekszes zacskójában, aztán ítélkezünk, helytelenül vonjuk le a következtetéseket, hogy a másik miben hibás, aztán utána következik az, amikor rájövünk arra, hogy kinek is az acskója volt ez, hogy magunkat ítéljük el. Körülbelül itt szokott megrekedni a dolog. Magunkat ítéljük el, mennyi mindent elrontottunk. De utána találkoztatunk Jézus szelíd szemével, amely nem ítél el bennünket. Találkoztatunk Jézus személyes lelki gondozásával, elsírjuk magunkat, és aztán ahogyan Péter a feltámadottal találkozik, ugyanúgy támadhat fel bennünk és a hozzánk érkező adventi Úr, és elküld, és akkor vége az önkárhoztatásnak, és Pállal együtt mondhatjuk, hogy semmi vádat nem tudok magam ellen. Nem azért, mert nem lett volna, vagy nem tudta volna idézni az ellenségeit, hogy milyen vádakkal illették, tudta volna. De el is mondja, hogy nem ezért van igazam, nem ezért vagyok igaz, hanem azért, mert az Isten ítél felettem. Ő ítélt a kereszten felettem. Ő vitte fel az én bűneimet, a vádakat, amivel engem illettek, a keresztre. Az oda van szegezve. És enyém lett Jézusnak az igazsága. Ez a megigazulásnak a lényege. Cseréltünk. Ez a csere Jézus életébe került, nekem pedig a halálom veszett el, és lettem élő. És éppen ezért egyre gyakrabban gondolok arra, amikor egymást vádolják emberek, Uram Isten, kinek van vajon igaza, és akkor rájövök, hogy nincsen senkinek igaza, ki a bűnös. Mind a ketten bűnösök, ilyen nincsen, hogy csak az egyik bűnös. És így fogalmazott ez meg benne a múltkorában, hogy ebben az ügyben, ilyen ügyekben, az egyetlen objektivitás, a szubjektivitás. Azaz, az, amikor valaki odajön hozzám, vagy egy más lelkipásztorhoz, vagy csendes magányában megy oda az Isten elé, és vallja meg a bűneit. Ez az igazi objektivitás, amikor már saját maga éli át az ember, hogy bizony én vagyok a bűnös, a másik zacskójában kotoráztam, másikat ítéltem el, holott nekem ez és ez a vétkem. És már nem az a lényeg, hogy a másik mit vétett, mert persze az is vétett, de az a lényeg, hogy én mit vétettem. és ezzel megyek az Isten elé. Nem azzal megyek az Isten elé, hogy a másik mit vétett engem, mert tőlem sohasem fogja számon kérni az Isten azt, amit a másik vétett ellenem. Azt fogja számon kérni, amit én vétettem ellene. És éppen ezért mi se tévesszük el a dolgokat. Helyesen ítéljük meg a helyzetünket. A saját vétkeinket vigyük oda az Isten elé. És hogyha helyesen ítéljük meg a dolgainkat, a helyzetet, az életünket, akkor tudunk elkezdeni jól sáfárkodni az életünkkel, Isten által, Istentől kapott javainkkal. Addig, amíg el nem jön ez a fordulat az életünkben, addig mi van, mi történik? Mindenkinek figyelmébe ajánlom itt az evangélius életben megjelent egy rövid cikket, Ribár János Esperes úrnak a tollából, aki ír abban az összefoglalóban, ahol beszámolnak a gödöllői kórház lelkészek találkozójáról, és ott a depresszióról volt a beszélgetés, a közös gondolkodás, és leírja a konferencia tanulságát ezzel összefüggésben. Ribár János azt mondja, hogy valójában az időskori depressziónak a lényege, az oka, a transzcendenssel való kapcsolat hiánya. A transzcendens, ugye a e világi létünkön túli, az Istennel való kapcsolatnak a hiánya. Ha nincsen meg ez a kapcsolat, amit itt Péter mondjuk, ahogyan leírtam, elmondtam, megélt, átélt. Nincsen ez a megigazultság. Nincsen saját bűneink bevallása, hanem a másik bűneit valljuk be. És nem ítéljük meg helyesen a helyzetünket. Addig hiányzik az Istennel való kapcsolat. Ugye kezdődik sokszor ugye a depresszió, letargia, akkor, amikor párkapcsolatban, vagy pályaválasztással kapcsolatosan mond csődöt az ember, vagy elküldik, leépítik, mert nincsen szükség rád. Ilyenkor könnyen kerül az ember depresszióba, letargiába, mert csődöt mond, úgy érzi, hogy nincsen rám senkinek szüksége. És aztán később jön a betegség, jön az időskor, egyre jobban érzi az ember, hogy elkerülhetetlen a halál. Sarokba szorít, de keményen. És azt gondolom, hogy Isten használja fel ezt a helyzetet arra, hogy hozzá meneküljünk, kinyújtott kezét elfogadjuk, megragadjuk. De ha nincs Isten kapcsolat, akkor helytelenül mérjük fel a helyzetünket. Úgy gondoljuk, hogy teljesen magunkra maradtunk. Teljesen magányosak vagyunk, és depresszióba süllyedünk. Ha viszont megérkezett hozzánk az adventi Úr, akkor megigazulva várjuk Istentől a dicséretet. Erre segítsen el bennünket a mindenható Urunk, érkező Jézusunk, hogy vele kapcsolatba kerülve átéljük azt, hogy kiszabadít, más szóval üdvözít, elveszett, halálra ítélt, szorult helyzetünkből, és így ébresszen fel, így igazítson meg mindannyiunkat. Amen. Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te szabadító vagy, és most is jössz és érkezel hozzánk. Szabadíts meg bennünket, Urunk, a helytelen ítéletalkotástól, attól, hogy elítéljünk másokat, attól, hogy észrevegyük mások hibáit a magunké helyett, attól, hogy igazi helyzetfelismerőkké válhassunk, abból a kapcsolatból kifolyólag, amelyet csak veled élhetünk át, hogy a te szelíd szemed nézésével azon keresztül megláthassuk saját elveszett voltunkat, saját igaztalanságunkat, és a te kegyelmedből megigazulva új életben járhassunk. Kérünk, Urunk, adj igazi adventet, igazi életújulást ennek az évnek vége felé, vagy másképpen ennek az egyházi esztendőnek az elején. Amen.